Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Egy iriglésre méltóan aktív, nem mindennapi életpályáról hallanak ma a nagy generációban. Körmendi István 65 éve háziorvos. 92 évesen is praktizál, minden munkanapon délután rendel. Ha szükséges, kocsiba ül és elmegy a betegeihez. Nemrég jelent meg a Háziorvoslás és Családorvoslás gyakorlata című kétkötetes könyve, egy szakmai életpálya méltó betetőzése, amelyben több mint fél évszázad tapasztalatait adja át a kollégáinak. Úgy éreztem, mint egy költő, ki kellett írni magamból a sok érdekes, sokszor nem mindennapi esetet, amelyekkel az orvosi pályám során találkoztam, mondta. Körmendi Istvánnal a rendelőjében beszélgettem, többek között arról, hogyan járt a 40-es évek elején illegálisan egyetemre, miért több a stresszbetegség ma, mint régen, és miért kell a házi orvosnak a beteg lelkével is foglalkoznia.
Nagy generáció.
A megérkezett emberek.
Itt ülünk az ön rendelőjében, 65 éve praktizál. Ez a rendelő 65 éve ugyanúgy néz ki, mint most?
Ez nem 65 éve, sokkal régebben. Tudnék, ebben a rendelőben kezdte a praxisát az édesapám. 1920-ban. Most 1920-tól az 50-es évekig rendelt ebben a szobában, amikor is hát a házi orvosokat, akkor még körzeti orvosnak nevezték őket, a körzeti rendelőkbe tömörítették. Mikor aztán én a praxist átvettem tőle 1957-ben, akkor én is abban a körzeti rendelőben kezdtem a munkát, és 33 éven át dolgoztam ott az Attila úti körzeti rendelőben. Majd, hát 67 évesen nyugdíjba hát kellett menni, 1989 végével, tehát 90-től, gyakorlatilag a rendszerváltozástól lettem nyugdíjas. Majd olyan két év múlva mód nyílt arra, hogy az OEP-el közvetlen szerződve, hát folytathassam a praxist, immár itt van a régi hagyományos rendelőben, ugyanannál az íróasztalnál, ugyanabban a millióban.
Ahol az édesapja.
Ahol az édesapám, annak idején.
Tőle tanulta igazából az orvoslást?
Ebben a helységben folyt a rendelés. És például ez egy kis epizód, amikor én a másik szobában tanultam, mint gimnazista, érettségire készülve, akkor hallom, hogy az íróasztalon a ceruzájával kopog hármat, az annyit jelent, hogy gyere be. Na, én akkor bementem, bemutatott a paciensnek, és a paciens ott ült a vizsgáló széken, és a papa oda tette a fonendoszkópot a paciens mellkasára, a másik végét a fülembe. Tessék jó nagyot sóhajtani. Na, mit hallasz? Nem olyan, mintha a hóban a cipőtalpad alatt ropog a hó? Hát ezt úgy hívják, hogy krepitáció.
Az mi?
Hát a kedves paciensnek itt ezen a helyen, a tüdőnek ezen a részén kezdődő tüdőgyulladása van. Hát például ilyen módon orientált az orvosi pálya iránt, és hihetetlen előny volt számomra az, hogy direkte, indirekte, de feltétlenül felcsipegettem a medicinának. Sokszor azt kell mondjam, hogy még az elméleti alapok megszerzése előtt már gyakorlati ismeretekre tudtam ilyen módon szert tenni. Ez nagyon-nagyon sokat számított a későbbi pályám tanulmányok, illetve a későbbi gyakorlati pálya során is.
1941-ben érettségizett, fel nem merült akkor, hogy orvosi egyetemre menjen, hiszen nem mehetett.
Hát akkor szó se lehetett róla. Ma általában numerus nullusról beszélnek, illetve, rosszul mondom, numerus claususról beszélnek, ami a 20-as években hozott törvényt jelentette, ami szerint csak egy bizonyos százaléknyi hallgatót vettek fel az egyetemre. Az én időmben már numerus nullus uralkodott, az azt jelentette, hogy semmiképpen egyetlen egy szál zsidó gyereket nem lehetett fölvenni. Na most zárójelben megemlítek egy nagyon jellemző emléket arról, abból a korból, már leérettségiztünk, amikor a osztályfőnök elmesélte, kvázi exkuzálva magát, hogy én a jó tanuló nem lehettem azért kitűnő, mert az érettségi elnöke, egy Debrecenből felkerült egyetemi tanár, kijelentette az érettségi előtti konferencián, hogy már pedig zsidó gyerek nem lehet kitűnő.
Mit csinált utána?
Hát egész furcsa mondok, valami egész hajmeresztő ötlet folytán, miután tudtam, hogy létezik olyan vendéghallgatói lehetőség, de ez nem a magamfajták számára volt lehetőség, hanem mondjuk egy jogász számára, akit érdekelt az anatómia, az fölvehette egy külön indexben az anatómiai tanulmányokat, és bejárhatott oda az orvosi fakultásnak az anatómiai előadásaira. No, én hát ezt meghalván fogtam magam, és a questúrán egy pengőért, emlékszem, annyiba került, egy vendéghallgató indexet szereztem, és...
Nem a saját nevén?
De a saját nevemen, de ez olyan dolog volt, hogy nem hivatalosan, nem anyakönyvesztethettem magam az egyetemen, hanem beírtam sorba az első fél évnek a tantárgyait. Hát az mellette ott mindig föl volt írva a professzor neve, aki azt a tárgyat előadta. És hát nem tudom, hogy fifikából, vagy valamiféle ravasz ötletből vezérelve elmentem ahhoz a professzorhoz, akit én valahogyan ilyen jó médiumnak találtam arra, hogy precedens tudok vele teremteni. Huzella professzor volt, egy kitűnő, kiváló, híres anatómus, illetve hát szövettanász. Annak idején külön tárgy volt a szövettan, külön az anatómia. Elmentem a Huzella professzorhoz, elétettem az indexet, és megkértem, szíveskedjék aláírni. Na most ő egy olyan eléggé szenilis, elgondolkodó professzor volt, nem sokat firtatta, oda kanyarította a nevét, és meg volt teremtve a precedens. A többiek aztán, látván, hogy korábban már van egy szerepel egy aláírás, a többiek is oda kanyarították a szemeszter elején.
Az, hogy felvették önt a hallgatók közé, ez azt jelentette?
Nem vettek föl a hallgatók közé. Ez csak arra volt jó...
Hogy bejárhasson?
Még csak nem, hogy bejárhassak, hanem valami dokumentumot a jövőre nézve esetleg felhasználható dokumentumot produkáljak.
És tudták a származását akkor?
Hát ők nem tudták a származásomat, ha csak nem a nevem alapján, mert akkor ők Kleinnek hívtak. Lényeg az, hogy... Én ebben persze nem elégedtem meg, hanem hát nem akarok itt olyan kifejezést használni.
Csak nyugodtan.
De arcátlanul a szemeszter végén elmentem megint csak a Huzella professzorhoz kollokválni. Huzella professzor beírta, hogy kitűnően kollokvált. Megint egy precedens. Na most ezt én 4 fél éven keresztül, azaz 2 tanéven keresztül űztem.
És rendszeresen bejárt az előadásokra?
Én rendesen bejártam az előadásokra. Hát volt, ahol nem jártam be, mert ütközött a napi munkámmal, a laboratórium munkámmal, de azért a többnyire bejártam. Na most egy csomó elméleti tárgyat a könyvből is meg lehetett tanulni, de a gyakorlati dolgokra viszont feltétlenül bejártam. Lényeg az, hogy ezt végigcsináltam 4 szemeszteren keresztül. És ahogy ez lenni szokott, mint ahogyan a tolva is, a bankrabló is addig csinálja, miután elkapja a hív, és sikerül, és akkor megint, és megint, és majd csak. A 3. év elején akkor már klinikai tárgyakat is föl lehetett, vagy föl kellett venni, és én a belgyógyászatot vettem föl, választottam. Nem tudtam, hogy ott a igazgató professzor, kicsoda, milyen beállítottságú. Eddig ment a dolog. Olajozottan megyek a portáshoz, keresi az indexet, sehol nem találja. Mondom neki, olyan picit világosabb, mint a többi. Oda ránézett kézbesítőkönyvre, Hát, kilóg belőle az én indexem. Ja, azt mondja, ezt nem tudja odaadni, mert ezt át kell vigye a dékáni hivatalba. Na, kész, mondtam, vége, lebuktam. Hát így is történt. Az történt, hogy a Boros professzor, aki annak a kettes belklinikának akkor igazgatója volt, hát ő egy, az, hogy szélső jobboldali, az egy nagyon enyhe kifejezés, ő egy véres szájú, egy kifejezetten
náci volt.
Nyilas, náci gondolkodású ember volt, és hát a kariülés elé vitte, és minden áron hát meg akarta ezt semmisítetni, engem örökre mindenhonnan kitiltani. Na, akkor fogtam magam és a dékánhoz, aki Isekutz professzor volt, egy kitűnő gyógyszertan professzor volt, sok-sok generáció tanult az ő gyógyszertan könyvéből, később aztán én őnála is szigoroltam. Lényeg az, elmentem hozzá, és megkértem arra, hogy mint dékán próbálja elintézni, hogy tudom most, hogy már vége az én bejárási lehetőségemnek, de legalább a dokumentum valahogy maradjon meg, ne semmisítsék meg.
És mi történt végül? Na, tehát kidobták az egyetemről? A
professzor mind megígérte, hogy mindent elkövet, amit lehet. Végül az történt, hogy irattárba süllyesztették ezt az indexet, és engem hát természetesen az ország minden egyeteméről kitiltottak.
Folytatjuk mindjárt dr. Körmendi Istvánnal.